Tisztelt Hallgatóság, ugye arról volt szó, hogy mindenféle paradoxonokat találni, ahol a földi fizika meg ennek az égre való alkalmazása között lépnek föl furcsa ellentmondások. Az ellentmondások egy része abból következik magából abból a tényből, hogy a világegyetem nagy, illetve bizonyos modellekben végtelen. Tehát kezdjük azzal, ahol az előbb abba hagytuk, hogy Bruno bevezette a végtelent. Tehát ez volt az a világkép. Atya világ, itt mi van rajta? Más anyag, atya. És ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy állnak a csillagok, illetve a későbbi modellben a galaxisok, nagyjából egyenletes távolságra egymástól, és ugye mindegyik megfigyelő egyenértékű. Ezt tényleg kozmikus demokrácia elvének is lehet nevezni, szokták kozmológiai elvnek, vagy kozmográfiai elvnek is nevezni, hogy akárki, akárhonnan néz körül a világegyetemben, ugyanolyan világot lát maga körül. Ez nem magától értetődő, tessék például elképzelni, hogy az óceániai kalandozó pápuák vagy kiacsodák körülnéznek, milyen világot látnak, ott van a csendes, aztán időnként egy sziget. Aztán kikötnek Ázsiában, és egyszerűen nincsenek fogalmaik leírni arra azt, amit látnak, hogy ott egy kontinens. Mert az valami nagyon más, amit ők észlelnek. A világ a tapasztalatunk szerint nem ilyen, hanem valahogy ehhez hasonlít, hogy nagyjából egyenletesen van betelepítve, és akármerre megyünk, körülbelül ugyanazt fogjuk észrevenni. Előbb már szó volt arról, hogy ez az új kozmológia, ami nagyon hamar meghódította mindenkit, és elfogadták, és elfelejtették a kis testvérát. Ez az ugyanakkor kialakult új fizikával többféle ellentmondásban volt. Az egyik, az, amit már Newton észrevett, hogy a gravitációnak össze kellene húzni a objektumokat egy kupacba. Tehát ezt a gravitációs paradoxont, vagy később néven Schrödinger paradoxon, ezt majd a következő héten fogjuk tárgyalni, akkor lesz szó arról, hogy gravitációval kapcsolatban milyen problémák vannak. Most egy másik jellegű paradoxonról lesz szó. Az egyik legfontosabb, amit Olbers paradoxonnak hívnak. Már a tudománytörténészek kiderítették, hogy jóval korábban, Olbers 19. században volt, már jóval korábban már mások felvetették, de nem dolgozták ki részletesen, hát róla lett ez elnevezve. Mit is jelent ez a paradoxon? Vegyük komolyan ezt a Giordano-Bruno féle világot, tehát nagyjából egyforma csillagokkal be van népesítve a világ, akárki akárhonnan körülnéz, ugyanazt látja maga körül. Itt a végtelen térben. Ha ezt egy kicsit részletezni fogjuk, hogy mit is jelent ez a paradoxon. Itt kezdődik a részletezés. Na, elnézést, nem ide készült a fólia, tehát akkor... itt van ez a végtelen homogén univerzum. Arról van szó, hogy milyen fényes az ég. A kiseti tapasztalat, hogy éjjel sötét van, aki ellenőrizni akarja, szünetben megnézhette. Mondanom kellett volna előtte, hogy végezzék el a kísérletet. Képzeljük el, hogy tényleg igaz, amit a Bruno állít, tehát csillagokkal egyenletesen be van pöttyözve a világ. Az egyszerűség kedvéért ételezzük föl azt, hogy minden csillag egyformán fényes. Később csináltak statisztikai modelleket, hogy egyik fényesebb, másik nem annyira, de ugyanez jön ki. Vegyünk, én vagyok a világ közepén, legalábbis az én modellemben, rajzoljunk magunk körül egy nagy gömböt, aminek erre a sugara. És vegyünk egy vékony gömbréteget ilyen delta R vastagsággal, és számoljuk meg, hogy mennyi csillag van ebben. Az erre az nagy, tehát ilyen sok száz fényév. Hogyha arról volt, hogy egyenletes sűrűséggel van a világ bepöttyözve, akkor a benne levő csillagoknak a szám, egy ilyen objektumban levő, az egyszerűen annak a térfogatával arányos. Ki kell számítani ennek a gömbhéjnak a térfogatát. A gömbnek tudjuk a képletét, de ezt, mivel ez elég vékony, akkor úgy is mondhatjuk, hogy veszük a gömb felszínét, és megszorozzuk ezzel a delta R vastagsággal, tehát 4π-szer R négyzet a gömbnek a felszíne, megszorozzuk ezzel a vastagsággal, akkora lesz akkor a térfogat. Ha ezt megszorozzuk a térfogatot a sűrűséggel, hogy egy köb fényévben hány csillag van, akkor megkapjuk azt, hogy ebben a rétegben hány csillagot fog. Ez gömb akar lenni, ugye? Na most, tudjuk, hogy egy-egy csillag, amikor kisugározza a fényét, szintén gömbszimmetrikusan, és az terjed, akkor eloszlik, és 1/R négyzettel arányos lesz, ha R távolságban lesz arra, hogyha a csillag maga el, ugye a luminozitás, az az időegységenkénti energiakibocsátást jelenti, akkor tőle R-távolságra, tehát e körül kell újabb gömböket rajzolni, hogy oszlik szét az onnan kibocsátott energia, akkor elérkezik R-távolságra, akkor mekkora fényességet fogok észlelni, L per R négyzettel, vagy pontosan L per 4 piszer R négyzettel arányos lesz. Remek, akkor adjuk össze az összes ilyen csillagnak a járólékát, amik adott távolságban vannak. Ennyi darab csillag van, és mindegyik ekkora energiát fog velem közölni. Ezt a kettőt össze kell szorozni. És amikor a kettőt összeszorozzuk, akkor az R négyzet kiesik. Minél messzebb vagyunk, annál halványabb egy-egy csillag, meg kevesebb energiát ad egy per R négyzettel, de annál nagyobb az a tartomány, amiben vannak, pont R négyzettel, és a szorzatból kiesik az R négyzet, és az adott rétegből ennyi energia érkezik. És ez érdekes módon független R-től. Tehát akárhol húzunk egy ilyen vastagságú héjat, mindegyikből ugyanannyi energia érkezik. Hát akkor, mint a hagyma héjat, hagymát osszuk föl héjakra magunk körül így a világot, és mindegyik héjból, mindegyik rétegből érkezik ennyi energia, és adjuk össze, és végtelent kapunk. Ezek szerint az égboltból minden irányból végtelen sok energia érkezik másodpercenként a szemembe. Ez az elmélet jóslata, ez jött ki a modellből. Ezzel szemben kísérleti tapasztalat, hogy éjjel sötét van. Hogy nappal miért nincs sötét, azt tudjuk, a napfénye szórodik a légkörben, de éjjel sötét van. Holott itt van körülöttünk ez a világ. Ez a paradoxon, tehát a csillagászati modellt és az ismert fizikai törvényeket, például, hogy az energia így terjed, hogy egy per R négyzettel, stb. Ezt összerakva hülyeség jött ki. Pá, paradoxon. Ellent mond a köznapi tapasztalatunknak. Hát ezt ki kéne magyarázni. Először is jönnek, akik elkezdik magyarázni, hogy az a megoldás, hogy a csillagok nem pontszerűek. A csillagok ilyen kis gömböcskék. És ha erre van egy csillag, akkor a mögötte levőt nem látom. Tetszik érezni, ennek a csillagnak a fénye nem érkezik el, mert egyik eltakarja a másikat. Tehát nem kell a végtelenig összeadogatni. Hát akkor vegyük figyelembe azt, hogy a csillagnak van egy véges átmérője, nagyon pici, de átmérő, és megnézem, hogy mekkora térszögben látom így. Tehát az égboltból egy csillag lefed egy kis tartományt, akkor meg lehet mondani, hogy mekkora a látszó térszöge. Mennyi a látszó fényessége? A beérkező fényét el kell osztani a térszöggel, és akkor megmondom, hogy mennyire lesz fényes az égboltnak az a tartománya. Ebből megint kiesik az R négyzet, és kijön ez, hogy a luminozitás per a csillagnak ez a keresztmetszete. És ez megint független attól, hogy milyen messze van. Rendben van. Tehát a látszólagos fényessége ha egy ilyen objektumnak az ugyanannyi, akár közel van, akár távol, mert ha közelebb van, akkor nagyobb lesz, és ezért egy kis térszögre kevesebb fény jut. Ha messzebb van, akkor az egész bejön abba a térszögbe. Mert a látszólagos fényessége ugyanannyi. Mi is ez? Hát pont ugyanannyi, mint a napé, az összes fényességet el kell osztani a keresztmetszetével. Ebben a finomított modellben az jött ki, hogy az égbolt nem végtelenül fényes, végesen fényes, mennyire olyan, mint a napé. Akármerre nézünk az égen, azt látjuk, mint a napnál, ugye a napra, hogy van, napra lehet nézni, de rád nem, de hát itt a napra se, hogy fordítva? Mindegy. Szóval a napra sem lehet nézni, de akkor akárhova néznénk az égen, azt látnánk, hogy a fényesség ilyen nagy. Ez olyan, mint a végtelen erdő. Tessék, elkezdeni, az ember áll a végtelen erdőben, ott vannak a fák megfelelő átmérővel. És véletlenszerűen vannak így elosztva. Akármerre nézek, a látósugaram előbb-utóbb beleütközik valami barnába. Az vagy medve, vagy fa, de minden esetre nem fogok kilátni a végtelen erdőből, mert akár merre megyek mindenhol, ezt látom, és ha egyforma fák, egyforma színűek, akkor egy ilyen egyenletes barna falat fogok magam körül látni, nem tudom megkülönböztetni, egy messzi levő vékony fákból van ott egy csomó, vagy közelebb egy szélesebb, mindegyik egyforma lesz. Rendben? Végtelen erdőből nem lehet kilátni. Ez ugyanaz a dolog, mint az előbbi számolásban. Kivéve, hogyha speciálisan, ez egy kicsit. Ha speciálisan ültetik az erdőt, Ilyet sokszor van, amikor az ember vonatból kinéz, akkor ilyen furcsa módon szaladnak el előtte az erdők, és időnként egy sávban át lehet látni, mert szabályosan sorokba ültetik. Tehát tegyük fel, hogy úgy ültették a csillagokat, hogy itt körülöttem is ilyen sugarak szerint rakták, akkor két ilyen sugár között kilátok, és erre látom a végtelenben a sötétet. Ekkor látok bizonyos irányokba csillagokat, köztük meg sötétet, de ennek az a ára, hogy én vagyok a világ közepe. Mert körülöttem rendezték el így sugárszerűen a csillagokat. Ha a kedves szomszédom az Andromeda ködből körülnéz, ő már nem fog átlátni, mert ahhoz képest véletlenszerűen állnak ezek a valamik. Nem lehet az, hogy bármelyik pontból sugárszerűen rendeződjenek el, csak egy pont körül lehet ilyen radiálisan elrendezni az objektumokat. Tehát akkor én most feladtam a kopernikuszi elvet, amit Bruno talált ki, hogy minden megfigyelő ugyanolyan világot lát maga körül. Én kitüntetett megfigyelő vagyok, mert nálam sötét van éjjel, és az összes többi megfigyelő akárhol fölnéz a... Az ég, ez az abszolút fényszennyezés, ezt meg kell mondani a Kollár Zolinak. Tehát egy ilyen modellben mindenki más azt látja, hogy lángol az ég, és nem tudja élvezni a csillagokkal pöttyözött feketességnek a látványát, csak én, mert itt vagyok a világ közepén. Na. És éppen most dolgozunk azon, hogy ide átkerüljünk, és akkor ne lássunk a csillagokból semmit. Pontosan, mint a sok csillagtól nem lát, vagy olyan a fáktól nem látni az erdőt, ez az. Na, ez pontosan ez a modell. Hát nyilván nem ilyen a világ, ennyire azért ne legyünk nagy képek. Azért, hogy mi lássuk a csillagokat, ezért így rendezték el. Viszont hát nyilván nem ilyen a világ, ennyire azért ne legyünk nagy képek. Azért, hogy mi lássuk a csillagokat, ezért így rendezték el az egész világot körülöttünk. Hát valami bonyodalomban. Hát javasolták a következő modellt, köszi, hogy azért nem látom a távoli csillagokat, mert közben van egy gázfelhő, és elnyeli a csillagoknak a fényét. És akkor bizonyos távolságon túl már nem látok, mert elnyerte. Na de mi történik? Hát ugye ne csak a fényt annak foglalkozunk, hanem gondoljuk végig a fizikát. Mi van, hogyha ez a gázfelhő elnyeli ennek a csillagnak a fényét, akkor fölmelegszik. Meddig melegszik, amíg ő is el nem kezd sugározni. Pontosabban minden sugároz csak ilyen gyengén, akkor melegebb lesz, akkor jobban. Előbb-utóbb olyan meleg lesz ez is, mint a csillag, és ugyanolyan fényt fog sugározni. Hát visszavezettük a feladatot az előzőre. Ugyanolyasmi lesz. Ez igazából többen egy ilyen termodinamikai probléma. Beáll a termodinamika egyensúly a csillag meg a gázfelhő között, azt is föl fogják forralni a csillagok. Az a kérdés másképp fogalmaz, hogy miért vannak meleg meg hideg helyek a világegyetemben, hogyha már végtelen ideje létezik és végtelen ideje terjed a sugárzás. Ugye az egész modellben, amikor a végtelenig összeadtam a csillagoknak a fényét, az is benne volt, hogy még végtelen messze is vannak csillagok, és onnan is jön a fény, az mit is jelent? Hogy már nagyon régen is voltak csillagok. Folyamatosan érkezik a sugárzás milliárd, meg milliárd, vagy százmilliárd évek óta, mert ha nagyon messzire akarom összeadni, akkor onnan is érkezik a fény. Ugye ebben a modellben nem volt benne az, hogy a csillagok időben változnak. Amikor az előbb a világegyetem történetéről való gondolkodás történetéről beszéltem, akkor valahol a 19. századnál hagytuk abba, és akkor történt egy nagy fordulat az emberiség gondolkodásának történetében, annak is éppen most ünnepeljük az évfordulát, ugye a darwini forradalom. Darwin a biológiában bevezette az evolúciót, de egyben általában a tudományos gondolkodásban bevezette az evolúciós gondolatot, az, hogy régen nem minden volt úgy, mint most. A dolgok változnak, alakulnak, fejlődnek, azon azóta is vitatkoznak a fizikusok, biológusok, filozofusok, hogy az fejlődésnek tekinthető-e, tehát valami jobbulási tendencia van benne, vagy csak egyszerűen változás. Az a lényeg, hogy nem minden volt ugyanolyan, mint most, hanem korábban más jellegű állapotokból alakultak ki a mostani állapotok, és ehhez kapcsolódik az, hogy ugyanakkor a 19. században rájöttek az energia megmaradásra is. Egyszerűen nem lehetséges az, hogy egy csillag végtelen ideig világítson. Tehát úgy kellett módosítani azt a Bruno-féle modellt, hogy a csillagok egy idő után kihújnak. A következő lépés az olyasmi volt, hogy akkor a csillagvilágot egy városhoz hasonlított. Hát egy városban vannak fiatal emberek, meg öreg emberek, meg mindenfélek. Ha érkezne egy mast, akkor is meg akarná vizsgálni az emberi lényeknek az életét, akkor nem kéne odaállni egy ember mellé és 80-valahány évig figyelni, hogy lesz csecsemőből ifjú, meg felnőtt, meg öreg, hanem elég lenne sétálni a városba és statisztikát csinálni. megnézni, hogy hány, az emberek hány százaléka gyerek, hány százaléka felnőtt, hány százaléka öreg, és abból már föl tudnál rajzolni egy embernek az életkorát, tehát egy pillanatnyi metszedből meg tudnál alapítani, hogy a egy-egy objektumnak az élettörténete milyen. A csillagokkal ugye pont ez a helyzet, nem tudjuk őket milliárd éveken átkövetni, de hogyha sok csillagnak a statisztikáját megcsináljuk, vannak fiatalabbak, öregebbek, éppen meghaló, fölrobbanó csillagok, akkor ebből ki tudjuk okoskodni egyrészt a sztorit, hogy mi történik, másrészt a részleteit, hogy melyik szakasz mennyi ideig tart. Akkor úgy lehet akkor elképzelni a csillagvilágot, mint egy várost, hogy egyes csillagok születnek, elpusztulnak, stb. De az egész populáció az él. Ugye, ha csak valami nagy katasztrófa nem történik, akkor a városban mindig vannak fiatalok, mindig vannak öregek, nem ugyanazok, akik 100 éve voltak, mások, de az egész az nagyjából ugyanolyan képet mutat. Tehát ezt a statikus, állandó világképet, amit Bruno kidolgozott, ezt egy ilyen stacionárissá változtatták. Mit jelent a stacionáris? Hogy egyes dolgok változnak, de az egész változatlan marad, mint mondjuk egy folyó, amelyben az egyes vízmolekulák így elvonulnak előttünk, de egy adott helyen megállok, akkor mindig ugyanolyan jellegű áramlást fogok látni. Ha csak nem jön valami nagy árvíz és el nem mos. Tehát ilyen jellegű a stacionáris, ezt a modellt kicserélték stacionárisra, hát itt is lehet azt mondani, jó, hát nem mindig ugyanaz a csillag, de mindig vannak újabb csillagok, amik világítanak. Ha a világegyetem tényleg végtelen ideje létezik, akkor már ilyen típusú folyamatoknak be kellett volna állítani az egyensúlyt. Az egyensúly, amikor minden egyforma meleg lesz, az a hőhalál. Erről majd lesz megint egy külön előadás, sőt kettő is a hőhalálról, hogy lehet belekerülni és hogy lehet feltámadni a hőhalálból. Tehát most nem akarom ezt részletezni. Mindenesetre ez a Holmes-féle optikai jellegű paradoxon, ez átfogalmazható egy termodinamikai jellegű paradoxonnál, hogy miért vannak hideg gázfelők meg forró csillagok, miért nem melegedett föl már minden gázfelő, és akkor visszajutunk az eredeti Holmes paradoxonhoz. Azért kicsit tovább. Tehát az Olbers paradoxon átfogalmazható ilyen termodinamikáival. Ezzel nagyon sokáig töprengtek, hogy vajon mi lehet az Olbers paradoxonnak a megoldása. És ma már tudjuk a megoldást, még 20 főleg, mert nem látszik, ez a rész kell. Több megoldása is van, és mindegyek közül egyik is igaz, egyik is elég lenne ahhoz, hogy a problémát megoldja, ráadásul mindegyik igaz. Tehát ez nem probléma, hogy Isten igazából van már, ez csak a kiinduló pont a gondolkodáson. Az egyik az, amit azóta kiderítettünk, hogy a világegyetem nem statikus. Nem állandó időben, hanem változik. Az egész nagy boom kozmológia, amiről még sokat fogok majd beszélni, az azt mondja, hogy a világegyetem korábbi másfajta fázisokból alakult a mostani állapotba. És ezzel kapcsolatban időben sem végtelen, hanem 13,7 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Ezzel szorosan kapcsolatban van az, hogy még ha térben is végtelen lenne, akkor sem látnánk nagyon messzire, mert a fény az maximum 13,7 milliárd fényével tudott megtenni, mióta a világ. Ezért, hogyha mondjuk tőlünk 20 milliárd fényévre is van egy galaxis vagy csillag, annak a fénye még nem érti, de azt még nem látjuk. Tehát lehet, hogy majd később bele fog szólni az Olbers számításokba, de ma még nem, mert onnan még nem ért ide. Másrészt van még egy ilyen dolog, hogy a időbeli fejlődés olyan értelemben is igaz, hogy régen nem voltak csillagok. Tehát valamikor régen a világegyetemben olyan állapotban volt, amikor nem világítottak a csillagok, tehát hogyha nagyon messzire nézünk, akkor ott az anyagot még sötétnek látjuk, akkor onnan már nem érkezik fény. Van még egy extra, ami matematikának hozzájárul, hogy a táguló világegyetemben a fény vörös eltolódást szenved, tehát ami például kék fotonként indult, és emiatt nagy energiája volt, az amikor megérkezik, akkor már vörös, vagy most már a rádióhullám tartományban tolódott el, és kisebb energiája lett. Lehet kérdezni, hogy hova lett az energiája. Ugye nincs itt tegelista, akkor mindenki tudja, hogy az általános relativitás elmélet szerint nincs energia megmaradás. 1916 óta tudjuk, csak ezt nem szabad megmondani az örök mozgókészítőknek. Jó? Szóval, na, de ez mindesetre a fény maga veszít ilyen értelemben a vörös eltolódásra az energiával, és ha ezt is hozzászámítjuk a Olbers paradoxonhoz, hogy a messzebbről érkező fény frekvenciája megváltozott, akkor már az összérték az már nem végtelen, hanem véges lesz. Az egészhez még hozzájárul az, hogy a táguló világegyetem az általános relativitás értelmében nem euklidesz geometriájú, tehát nem lehet azokat a képet használni, amiket itt korábban írtam, hogy a gömb felszíne 4π/R négyzet. Euklidesz szerint így van. De hát ha bonyolultabb Riemann geometriában, ami a görbült teret írja, ott nem annyi a gömbfelszín, ott azt másképp kell kiszámítani. Tehát ezek az okok, és hát legfőképpen az, hogy a kozmológia nem olyan statikus állandó világértem, emiatt ezek mind végül is ezzel a problémával függnek össze. Emiatt az Olbernes paradoxon az a megoldás, hogy éjszaka tényleg sötét van, mert a világértem tágul. Végül is az az alap gondolat. Ezt szép irodalomban is feldolgozták, pontosabban Isaac Asimov, aki ugye nagy sci-fi író, de amellett aktívan működő biokémikus professzor is volt, írt egy csomó ismeretterjesztő könyvet, nem tudom, ismerik-e, az egyik legjobb Hol tragédiája címmel jelent meg magyarul, és abban mindenféle érdekes ismeretterjesztő cikkek vannak. Az egyik például, egyik cikke az pedig ilyen, hogy az éjszaka sötétje, azt hiszem, az nincs benne abban a kötetben, az egyik régi galaktikában jelent meg. Már megint visszhangos valahogy. Onnan hallom vissza. Ő írt egy ilyet, hogy az éjszaka sötétje, és leírta képletek nélkül, de elmagyarázta ezt az Olbers paradoxont, és a vége az, hogy tudjuk, hogy a világegyetem tágul, mert éjszaka sötét van. Tehát ez a kettő ilyen logikai kapcsolatban van. Tehát ezek mind azt az alap dolgot írják le, hogy a világ nem olyan, mint amit a Bruno mondott, hogy állandó időben, hanem másfajta véges ideje létezik, és tágulóban van. Tehát meg tudjuk oldani, és meg tudjuk erősíteni elméletileg is azt a kísérleti tapasztalatot, hogy éjszaka sötét van. Szóval ilyen értelem az Olbers paradoxon, az ma már nem paradoxon, mert nem az a modell van, mögötte nem az a hivatalos csillagászati modell, amit itt a korábbiakban idéztem. Majd erről még részletesen lesz, hogy milyen a mostani csillagászati modell, ez a nagy bombos. Viszont ez jó alkalmat ad arra, hogy bemutassak egy olyan számolgatást, egy olyan modellt, amit az Olbers paradoxon megoldására fejlesztettek ki, hogy arra nem kell, mert azt már megoldottuk másképpen. Viszont maga ez a modell, ez másra, a világegyetem leírására megint nagyon alkalmas. Tehát a paradoxon megoldására kidolgozott újfajta gondolatok, amik majd mindjárt látni fogjuk, hogy a korábban felírt gondolatoknak a pici csavarásával és módosításával keletkeztek, tehát hogy jobban, mélyebben belelátunk a korábban már unalmasnak hét gondolatainkba, annak segítségével is meg lehetne magyarázni a Olbers paradoxont, de még sok mindent mást is kiokozhatom. Ez pedig a fraktál kozmológia, húzd följebb, légy szíves. Ezt Mandelbolt dolgozták ki, ugye talán többen ismerik Mandelboltot, ő találta ki a fraktálokat, és mindenféle könyvekben, meg Mandelbolt halmazról gyönyörű képes könyvek szoktak megjelenni. Ha valaki kitalál valami olyan érdekes dolgot, akkor monomániás ezt is mindenben azt látja, akinek kalapácsa van, az mindent szögnek néz. Hát Mandelbolt tényleg sok szöget talált a világban, szóval lépten nyomon akármerre nézett, fölismerte a fraktálokat, például holdkráterek eloszlásában, a galaxisok eloszlásában, tengerpartokon, eredetileg az amerikai telefonvonalak meghibásodásának a statisztikájában ismerte fel a fraktálokat, mert hogy telefonmérnökként kezdte. Szóval sok mindennel foglalkozott. Nézzük meg ezt a adatot. Ugye mi volt a trükkje a Olbers paradoxonos számolásnak? Hogy kiesett a képletünkből az R négyzet. Hogy került? A kamera is kiesett?
Nem?
Ja.
Pont beállom a képletközében, hogy próbálom.
Akkor üljek odébb? Bocsánat. Elnézést, most nem, egy kicsit ülnem kell. No, tehát honnan származik az a kétféle R négyzet, ami kiejtette egymást? Egyrészt van az L per R négyzet. Ez miért van? Mert a gömbnek a felszíne az 4 pi R négyzet. Tehát úgy R négyzettel kell osztani. Ha rajzolunk egy ilyen térszöget, akkor ha adott térszögnél messzebb megyünk nagyobb sugárhoz, akkor a felület az a sugár négyzetével arányos. Ez abból következik, hogy a tér háromdimenziós. Hogy ha a tér kétdimenziós lenne, akkor ennek a megfelelő ilyen ív lenne, és ez az ív hossz, ez az R-nek az első hatványával lenne arányos, ugye, R-rel arányos. Négy dimenzióban R köbben lenne, csak azt nem tudom lerajzolni. Tehát ez a kettes itt ebben a formulában, az 1 per R négyzetben, ez magának a geometriai térnek a tulajdonsága. De volt még egy másik képlet, amikor lerajzoltuk azt, hogy ott vannak az a gömbhéj, és a gömbhéj teli van szórva csillagokkal, és azt kérdeztük, hogy az adott gömbhéjban hány csillag van. Hát ki kellett számítani a gömbnek, annak a gömbhéjnek a térfogatát, és meg kellett szorozni a sugárra, a sűrűséggel, hogy egy térfogat egységre hány csillag jut. Ez, tehát, hogy az N az arányos az R négyzettel, ez szintén a tér háromdimenziósságából következik, és abból, hogy a sűrűség állandó. Azt mondtuk, hogy a világegyetem sűrűsége állandó, ez pedig a kozmológiai elv, a Brunov-féle elv. Akárhol nézzünk körül, mindenhol olyan világot látunk, akkor nem lehet az, hogy egyik helyen ritkábban vannak a csillagok, másik helyen meg sűrűbben. Persze mindenki látta már, ha máshol nem, az MC-nek a logóján a tukán gömbhalmazt, ahol jó sűrűn vannak a csillagok. Tessék, megnézik, biztos vannak ilyen. Amik hát ott jó sűrűn vannak. Tehát nem mondhatom azt, hogy egyik helyen ritkán, másik helyen sűrűbben. Mit kell csinálni? Hát nagyobb térfogatra kell átlagolni. Nem a csillagokra, hanem galaxis halmazok elosztásait kell nézni, és arra már tényleg jó közelítéssel mondhatjuk, hogy nagyjából mindenhol egyforma a sűrűség. Tehát így kell ezt érteni. A Földön nyilván nagyobb a sűrűség, mint kint a galaxis közi térben, de ha jól átlagolunk, akkor nagyobb térfogatokra ez már állandó. Tehát ez az anyagelosztásnak a tulajdonsága, a másik meg az üres térnek a tulajdonsága, és az a kétféle R négyzet ejtette ki egymást az Olbers paradoxonban. Hát, hogyha kicsit másképp gondolkodunk erről a geometriáról, illetőleg az anyageloszlásról, akkor talán ki tudjuk domálni ezt a paradoxon. Húzz egy kicsit még följebb. Miért is volt az, hogy a sűrűség állandó? Mert azt mondta a kozmológiai elv, hogy minden pont egyenértékű. Tehát akárhol nézünk körül a világban, akkor ugyanazt látjuk. De eredetileg nem ezt mondtuk, hogy minden pont egyenértékű. Azt mondtuk, hogy minden megfigyelő egyenértékű. Mindenki körülnéz, akkor ugyanazt látja maga körül. Ez olyan, mint hogy lehet a feudális demokrácia elveként kimondani azt, hogy minden jobbágy telek adózik, vagy minden négyzetméter adózik. Tessék elképzelni, akinek rengeteg sivatagja van, és nem termel semmit, viszont négyzetméterre adóztatják. Hát az nagyon mérges lenne. Igaz, hogy ha a fejek szerint adóznak, azért az más típusú demokrácia. Hát ez a kozmikus demokrácia azt mondta, hogy minden megfigyelő egyenértékű, ki körülnéz, ugyanazt látja maga körül. És ezért Mandelbrot úgy módosította, vagy pontosította ezt a kozmológiai elvet, és ez olyan feltételes kozmográfiai elv, hogy bármely csillagról, vagy pontosabban bármely galaxisról körülnézve ugyanolyan világot látunk. És nem mondom meg, hogy mit látunk akkor, hogyha onnan nézek körül, ahol nincs galaxis. Tehát ahol nincs megfigyelő, akkor nincs demokrácia, akkor ahol nincs senki, akkor nem érdekel, hogy mit látna, ha lenne. Rendben? Érezni a különbséget. Tehát ahol van valaki, és körülnéz, akkor ugyanolyan világot kell maga körül látnia, de ahol nincs senki, azzal nem foglalkozom. Látszólag ez szőrszál hasogatásnak hat, de tessék ezt úgy elképzelni, például az az állítás, hozzuk főjebb, hogy a középkorban volt ilyen térkép, hogy a szomszéd falvak átlagosan egy napi távolságban járóföldre vannak egymástól. Ez igaz, hát azért is mondták, hogy járások, meg ilyesmi. Tessék ezt a térképet megnézni, itt vannak a falvak, ezek a pöttyök. Átlagosan ennyi a távolságok, úgy rajzoltam. Ennek ellenére nincs mindenhol falu. Ott például középen van egy nagy hegység, vagy sivatag, vagy ilyesmi, ott nincsenek. Nyilván vannak ilyen speciális falvak, amik a sivatag szélén vannak, és onnan erre hiába mész, nem látsz falut, de az egyik, amerre látsz falut, az körülbelül ilyen távolságban van. Tehát, hogyha nem azt mondom, hogy a világ egyenletesen van bepötyözve falvakkal, csak ahol vannak falvak, azok egy napi távolságra vannak egymástól, akkor ilyen jellegű térképet is lehet rajzolni, és ebben hatalmas lukak is előfordulhatnak. Na most, hogyha az egészre megnézem, hogy mennyi a sűrűség, tehát hány falu jut, hány négyzet mérföldre, akkor kisebbet kapok, mint hogyha mindenhol egyenletesen benne pöttyöz, mert van egy nagy rész, ahol nincs semmi. Lehet érezni? Na ezt a trükköt használja ki a Mandelbrot, ez nem egyenletes elosztás, nem egyforma mindenhol, de azért demokratikus. Mikor lenne nem demokratikus? Ha lenne például itt egy baromi nagy város, itt rengeteg lennének együtt, és a környékén nagyon sűrű lennének a falvak. Akkor lennének kitüntetett helyen lakók, meg periférikusak. De ez nem ilyen, itt ahol van falu, az mindegyik egyforma. Azért is nem a mostani világot mondtam, hogy középkorban akkor nagyjából ilyen volt mondjuk Magyarország bizonyos részein az eloszlás. Tehát ez teljesíti a kozmikus demokráciát, mert a lakók azok egyformán érzik magukat, tehát a sivatag lakóival meg nem foglalkozunk. Húzzuk tovább. Tehát ez volt a feltételes kozmográfiai elv. Na most Mandelbrot megmutatta matematikailag, hogyha ehhez hozzáteszik még azt az állítást, hogy a sűrűség véges, bocsánat, még egy szóhasználat. Nemrég döbbentem rá, amikor ilyen ismerettel ezt előadáson az ember azt mondja, hogy véges, akkor mindenki azt érti, hogy ezzel azt akartam mondani, hogy nem végtelen. Pedig a fizikusok a véges szót úgy használják, hogy nem nulla. Hogy a részecskének nulla tömege van, vagy véges tömege van. Tehát vagy nulla, vagy nem nulla, de valamennyi. Amiközben a köznapi nyelvben a végesnek az ellentéte a végtelen. Nem merek rájár a szája arra, hogy véges. Nem azt akarom mondani, hogy végtelen sűrűségekkel összehasonlítani, tehát nem nulla. Tehát ha azt mondjuk, hogy van neki valamekkora véges sűrűsége, akkor a kettőből együtt megkapjuk a hagyományos kozmológiai elvet, és az egyenletes elosztást is ott vagyunk, ahol a part szakad, pontosabban ahol az Olbers paradoxon. Viszont, hogyha a feltételes kozmográfiai elv mellé hozzáteszük azt, hogy az átlagos sűrűség nulla, akkor meg lehet oldani az Olbers paradoxont. Mi a fene az, hogy az átlagos sűrűség nulla? Átlagosan sehol sincs senki. Hát értelmezni kell az átlag sűrűséget. Ez persze megint egy kis matekkel, de tessék figyelni, nem nehéz. Egy adott pont körül rajzolok egy elsugarú kört, vagy térben gömböt, és megnézem, hogy hány pötty van benne. Hát nagy E. Kiszámítom a gömbnek a térfogatát, azt tudjuk, és elosztom a benne levő pöttyök számát a gömb térfogatával, a gömb térfogata 4π/3R³. És ezt megcsinálom egy nagyobb gömbre, meg egy még egy nagyobb gömbre, meg ilyesmire, és veszem ennek az ennek a sűrűségnek, a elsugarú gömbön belül észlelt sűrűségnek a határértékét, hogyha egyre nagyobb lesz a gömb sugara. És kiderülhet, hogy ez lehet nulla is. Nem nulla a sűrűség, vannak pöttyök, vannak falvak, vannak csillagok, de az a határérték, hogyha egyre nagyobb gömbre számítom ki a sűrűséget, egyre kisebb értéket fogok kapni, és az egész tart nullához. Hadd mutassak egy példát. Tegyük föl, hogy azt kapom, hogy adott R-sugarú gömbön belül levő objektumoknak a száma, az az R-sugárnak a valahányadik hatványával, D az egy szám. Nem feltétlenül 3. Az ember azt gondolná, hogy az 3, de mondjuk írjunk oda 2-t, vagy 1,5-et, vagy gyök-2-t, szóval akármit írhatunk oda, D-edik hatványával arányos. Akkor számítsuk, hogy mennyi ez a sűrűség. Az R a D-ediként el kell osztani az R a köbönnel, akkor R a D-3-on. Húzzuk följebb. Hogyha ez a D szám, ez kisebb, mint 3, akkor R a D-3-on ez ilyen csökkenő függvény. És minél nagyobb az R, annál kisebb, és határértékben lemegy nullába. Ez, amit Mandelbrot úgy értelmez, hogy akkor az átlagos sűrűség az nullához tart. Minél nagyobb gömbeket nézünk, annál kisebb a sűrűsége. Ugye ez azt jelenti, hogy nincs egyenletesen betöltve, vannak benne olyan lukak, amiket az előbb rajzoltam, ilyen sivatagszerű helyek. És ebben az esetben, megint 20 följel, most egy jó nagy adaggal, hogy az Olbers paradoxonban megint kiszámoljuk, nézzük meg, hogy akkor, hogyha egy adott sugarú gömbben erre a D-ediken darab pötty van, akkor egy ilyen gömbrétegben erre a D-1-edikennel lesz arányos az a benne levő objektumoknak a száma, és hogyha ezt helyettesítem be az Olbers paradoxonba, ugye egy-egy objektumnak a kisugárzott energiája az 1/R négyzettel fog változni, és itt a kis N, tehát a gömbrétegben levő objektumok helyett meg ezt a D-1-edikent kell beírni, és akkor D-3-as lesz. Egy-egy rétegből érkező fény. Emlékezzünk vissza, hogyha a D az 3 volt, akkor a R a 3-3, R a nulladikon, akkor nem függött az R-től, ez volt korábban, és ezt kellett összeadni rétegekre, az végtelen volt. Most is, hogyha ezt összeadjuk a rétegekre, akkor kiderül, hogyha a D az kisebb, mint 2, akkor ez az összeg ez nem végtelen, hanem egy véges szám. Tehát az Olbers paradoxon megvan oldva, hogyha az anyageloszlás olyan, mint amit ott följebb írtunk, hogy egy N-sugarú gömbben erre a D-ediken van, de a D az nem 3, hanem a 2 kisebb szám. Ez persze azt kell, hogy ilyen lukacsos legyen a világ, ilyen sivatagszerű részek legyenek benne, mint amit korábban rajzoltam. Van egy ilyen modell, hogy a Mandelbrot, amikor megcsinálta a fraktál geometriát, és hirtelen híres lett vele, akkor elkezdte felkutatni a saját őseit. Ezt elég sokan csinálják, akik új tudományokat alapítanak. Van, aki azt akarja bemutatni, hogy mindent ő csinált, mások viszont azzal foglalkoznak, hogy ez nem a semmiből jött, hanem vannak elfelejtett és a maguk idejében kiröhögött elődök. Amikor én gyerek voltam, akkoriban voltak olyan érdekes matematikai könyvek, amikben milyenek voltak olyan matematikai furcsaságok. És akkor valahol a 100. oldal környékén jutalomnak annak, aki odáig eljutott, voltak ilyesmik, hogy egy görbe, amely betölt egy négyzetet. Tessék elképzelni, hogy annyira kanyargós, hogy a négyzet minden pontjához közel elhajol. Ezt nyilván nem tudták megcsinálni, mert először rajzoltak egy ilyen omega alakú görbét, aztán akkor egy sokkal kunkoribbat, stb. És azt mondták, hogy ezt végtelen sokszor megcsinálnám, akkor a nézet minden pontjához közel haladna. Vagy olyan görbe, ami minden pontban metszi önmagát. Hú, de furcsa. És akkor bebizonyították, és ott az volt annak idén a konklúzió, hogy visszaéltünk a szavakkal, mert nem tudtuk pontosan definiálni, mi az, hogy betölti a négyzetet, mi az, hogy metszi önmagát, és hogyha úgy elfogadtuk a definíciót, ahogy gondoltuk, akkor így megy ilyen furcsaság, és jaj, de hülyék voltunk, hogy rosszul csináltuk. Utólag kiderült, hogy ezek az objektumok, ezek fraktálok, majd mindjárt részletesen megbeszéljük, és Mandelbolt ezeket összegyűjtötte, és beleírta az egyik könyvébe, amit én annak idején le is fordítottam, de aztán mégse jelent meg. Mindenesetre abban a könyvben egy csomó ilyen történeti előzmény volt. És mindegyik azzal végződött, hogy a szerzőt kiröhögtek, és szegényen önmagában meghasonulva halt meg. Hát itt van egy ilyen nevezetes szerző, a Fournier Dalbé, aki 1907-ben, amikor ugye a modern fizika már kvantumelmélet már pontogatta szárnyait, akkor kidolgozott egy ilyen csillagászati és kvantummechanikai egyesített modellt, 20 részes, hogy ez az egész ábra látszó. Tessék elképzelni, ez az anyag eloszlása akar lenni. Itt van egy nagy gömb, ami az egész körbeveszi. Ezen a nagy gömbön belül rajzoltam 5 kisebb gömböt. De térben tessék elképzelni, akkor itt még a tábla előtt, meg a tábla mögött is van egy. Tehát ez a 4 külső, meg ez a 2 valami a két szélén, ezek egy oktaédert alkotnak. És középen is van még egy. És akkor mindegyik ilyen gömbönből megismétlődik ez a konstrukció, hogy azon belül van 7 újabb kisebb gömb, szintén egy oktaéder csúcsaiba, meg az egésznek a közepébe. És azon belül még újabb kisebbek, és kifele pedig az ilyen nagyból megint össze kell rakni egy még sokkal nagyobbat, és ez megy a végtelenig fölfelé és meg lefelé is. El lehet képzelni? És ő megmondta, hogy egy-egy ilyen kis objektumnak a sugara, meg a következő, meg a még következőnek, az aránya az mekkora. Tehát, hogy hányszor nagyobbnak kell rajzolni a következő gömbben, mint az előző. Ezt leírta egy könyvben, ugye az volt a cím, hogy Two New Worlds, tehát 2 új világ. Az egyik az fölfelé van az egyik új világ, a csillagászati végtelen irányban, a másik pedig lefelé, mert ezt követni kell lefelé, és akkor elérkezünk az atomok világába, és az atomok belsejébe. Akkoriban, amikor kidolgozták a Rutherford-féle atommodellt, hogy az elektronok keringenek az atomok körül, mint a bolygók a naprendszerben, akkoriban divatba jöttek az olyan sci-fik, hogy utazás az aranyatomba. Az űrhajós kapitányt valamiféle speciális berendezéssel lekicsinyítették, és akkor utazgatott az arany atomnak a nem tudom hány elektronja között, és leszállt, és ott találkozott az arany atom egyik elektronjának a hercegnőjével, és szeretni viszonyba keveredtek, de aztán ő neki lejárt az ideje, és vissza kellett nagyítani magát, és azóta is keresi, hogy vajon az aranygyűrűjének melyik atomjában lakik az a hercegnő. Szóval ilyen sci-fik akkoriban divatban voltak. Ez annak akart lenni a tudományos verziója, hogy a legkisebb, legnagyobb dolgoknak ez a hierarchia, ez így folyamatosan. Miért oldja meg ezt a paradoxon? Próbáljuk számolgatni tovább. Följebb részes. Úgy van megrajzolva, hogy a következő egy-egy nagyobb objektumnak a sugara, egy ilyen gömbnek a sugara 7-szer akkora, mint az előzőjé. Jó? És ugyanakkor mindegy ilyen gömbben 7 kisebb objektum van. Tehát az M1 objektumnak a tömege az 7-szer akkora, mint a nulladik szintnek, a második szintnek 7-szer akkora, mint a első szintnek, ugyanakkor a sugara is 7-szer akkora. Tehát a benne levő objektumok, a benne levő tömeg az R-nek az első hatványával. Mert ugye az előbb azt mondtam, hogy az a kérdés, hogy a N a részecske szám, az a sugárnak a hányadik hatványával arányos. Hát itt az első hatványával. Hogyha egyenletesen lenne betöltve gázzal, akkor a térfogatban lenne arányos, tehát R-nek a köbével lenne arányos, így R-nek az első hatványával. És akkor a sűrűség az hogy fog viselkedni? Hogyha egyre nagyobb gömböknek számítjuk az átlag sűrűségét, a tömeget, a benne levő tömeget, ami arányos az R-del, azt el kell osztani a térfogattal, ami R köb, az 1/R-négyzet, és minden nagyobb az R, ez egyre inkább tart a nullához. Ez az, ahol van benne anyag, de az átlag sűrűség az egésznek, minél nagyobb térfogatra átlagolunk, annál kisebb, tehát átlagosan nullához fog tartani. Most Fournier Dalbé azt mondja, hogy ez egy modell, itt hetet írt bele, de most tessék úgy elképzelni, mondjuk 10-22-en kisebb objektum van egy nagyobb objektumban. És akkor abból megint 10-22-en kell összerakni, egy 10-22-en szer akkora sugarú gömbbe. Akkor az egyik az az atom volt, a következő a naprendszer, a következő az egész galaxis, és így tovább, vagy még annál is nagyobb. Akkor még nem tudták, hogy mekkora egy tejútrendszer, hány csillagból áll meg egyebek. Ugye 1907 még éppen csak sejtegették, hogy vannak nagyobb objektumok, tehát a tejútrendszeren túliak is. És akkor így képzeli el, és ez a D60 kitevő, ez egy. Az egész az kifele is, jön meg befelé. Tehát nincs egy kitüntetett, hogy ez most a mi bolygórendszerünk. A kicsik is ugyanolyanok, mert azoknak is ugyanúgy befele folytatódik a struktúrája, meg a nagyok is ugyanolyan. Mi ugyanúgy elektronok vagyunk egy nagyobb hiperatomnak a belsejében, mint ahogy a mi atomjaink belsejében ilyenek léteznek tovább. Ma ez nonsense, de annak idején ez egy érdekes modellnek volt tekinthető, ennek ellenére a szerzőt kirögték, és szegényen halt meg. Nézzük tovább. Mi a baja ennek a modellnek? Hát ez túl szabályos. Közepe van. Van egy kitüntetett középpont, és a körül kell rajzolni a gömböket. Egy másik francia hamarosan megmutatta, hogy ezt meg lehet módosítani, ezt a hibát. Ugye miért baj, hogyha közepe van, mert akkor van benne kitüntetett, és ez ellentétes a kopernikuszi elvvel. Meg lehet csinálni úgy, hogy ezeket véletlenszerűen elmozdítjuk. Tehát csinálunk egy ilyen struktúrát, és egy kicsit összerázzuk. Tehát nem lehet pontosan kiszámítani, hogy itt van, ott van, hanem csak hogy statisztikusan, átlagosan. Mint amit korábban rajzoltam, hogy hogy helyezkednek el a falvak, ott sem szabályos kockarácsba vagy háromszögrácsba raktam le a falvakat, csak úgy átlagosan, úgy lehetett érezni, hogy nagyjából egyenletes. Véletlenszerű, de átlagos tulajdonságú voltak. Hát meg lehet csinálni egy olyan elosztást, aminek nincs középpontja, nincs semmiféle szimmetriája, de mégis igaz az, hogy a átlagos tömeg az arányos egy sugárral. Ez ilyen várható érték. Mit jelent ez a várható érték? Ez egy kicsit a valószínűség számításba érdemes belemenni. Biztos hallották azt a paradoxot a valószínűség számításban. Mennyi a valószínűség annak, hogy a céltábla pontosan közepét fogom eltalálni? Hát nulla. Miért? Mert a céltábla végtelen sok pontból áll, és a végtelenben pont az egyiket eltalálni, hát annak nulla a valószínűsége. Mert ugye, ha a kockával 6 félét dobhatok, akkor egyiknek a dobási valószínűsége 1/6. El kell osztani az egyet azzal, hogy hány lehetőségem van. Ha végtelen sok lehetőségem van, akkor nullát fogok kapni. Na de azért mégiscsak eltalálok egy pontot. Ez persze többféleképpen meg lehet magyarázni, például az, hogy nem egy pontot találok el, mert a nyílnak a hegye az nem egy pont, hanem egy véges átmérői dolog. De a matematikusok minden esetre ezt finoman és pontosan kidolgozták, és megkülönböztetik a lehetetlen eseményt a nulla valószínűségi eseménytől. Az, hogy egy konkrét pontot eltaláljak, annak nulla valószínűsége, de nem lehetetlen. A közönséges valószínűség számításban a nulla valószínűség az pont azt jelenti, hogy lehetetlen. Itt most ezt ilyen határértékként kell értelmezni, hogy egyre kisebb köröket rajzolok az origó körül, és minél inkább bele akarok abba a pici körbe találni, annál kisebb a valószínűség, és határértékben nulla, de azért mégsem lehetetlen. Ezt is úgy kell érteni, hogy ilyesmiről van itt szó, hogy majdnem biztos. Ne, húzzuk följe. Na, hát egy ilyen világban, ahol az átlagsűrűség nulla, ez azt jelenti, hogy ha egy behuny szemmel oda böknék valóban a világba, akkor az olyan lenne, mint a céltábla eltalálása, a céltábla közepének az eltalálása. Gyakorlatilag majdnem biztos az, hogy oda bökök, ahol nincs semmi. Lehet érezni? Tehát a világban gyakorlatilag alig van anyag, van benne szétszórva, de véletlen szeret bökök, akkor lényegében nem találok semmit. Hát a mi világunk is ilyen, hogy nagy részt üres, és itt-ott van csak benne anyag. De egy ilyen világban majdnem egy a valószínűség annak, hogy nem találok semmit, de azért nem lehetetlen, mert véletlenül eltalálhatom annak az előbb lerajzolt ábrának éppen valamelyik pontját. Ha eltaláltam, akkor viszont életbe lép az a bizonyos feltételes kozmográfia, amit az előbb mondtam. Hogy egy ilyen lakott pontból körülnézve megnézem, hogy milyen világot kapok magam körül. De nem mondok semmit arról, hogy mi van akkor, amikor egy nem lakott pontból nézek körül. A pontok nagy része nem lakott, ott nincs semmi. Okay? Tehát csak azokat a pontokat kell megnézni, ahol már előzetesen már eltaláltam, hogy itt van valami, és a körül rajzolok gömböt, és megnézem, hogy mi van körülte. Ezt hívják úgy, hogy bár nulla valószínűséggel találok valamit, de ha találok, az mind egyforma. Ezt hívják fraktál homogenitásnak. A homogenitás az azt jelenti, hogy mindenhol egyforma, hát itt akkor nem minden egyforma, csak az, ahol van valami, azok egyformák. Teszik érezni a különbséget, tehát mint akkor jobbágytelkeket adóztatjuk. Menjünk tovább. Hát ez egy matematikai modell, amit a Vanderbilt kidolgozott, és ezt meg lehet mutatni, hogy ha egy ilyen világ lenne, akkor ebben az Olbers paradoxon nem lépne föl. Mit is jelentene ez? Egy ilyen világ nagyon üres. ezen egyszerűen átszalad a fénysugár. Ha nagy gömböket rajzolok, akkor ott nagyon kevés már benne az anyag, tehát a távoli gömbhéjakról kevesebb fény jut hozzánk, és amikor össze akarom adni a különböző gömbhéjakról hozzám megérkező fényt, akkor nem végtelen kapok, hanem egy véges érték lesz. Magyarán bizonyos irányokban látok csillagokat, de köztem meg sötét az ég. Tehát egy ilyen modell megmagyarázná a látott világot. Ugyanekkor nem mond ellent a Bruno-féle elvnek. Pofára ellent mond. A Bruno elvből levezettük azt a furcsaságot, hogy az égboltnak végtelen fényesnek kéne lenni. Most mit csináltunk? Finomítottuk a Bruno elvet. Igaz? Ez a látszólag pici kis különbség, hogy nem akárhonnan szabad körülnézni, csak onnan, ahol van valami. Ahol nincs valami, ott nem nézünk körül, és akkor ott nyilván nem is látunk semmit, vagy nem, azt nem is veszünk számításba. De ahol körülnézünk, ott azok egyformák, a lakott helyek egyformán viselkednek, a sivatagot meg nem, az meg a sivatag nem érdekel bennünket. Ezzel a modellel sikerült kidumálnunk az Olbers paradoxont. Na most igazából nem akarjuk kidumálni az Olbers paradoxont, mert azt másképp megoldottuk. De tudjuk, hogy ez a modell is megoldaná. Kérdés persze, hogy hogy jöhet létre egy ilyen világ? És az az érdekesség, hogy amikor Mandelbrot ezt a 60-as években kidolgozta, akkor már volt egy olyan kozmogóniai modell, amivel ez sikerül, ami ezzel összhangban volt. Most már nem különböztetjük meg a kozmológiát a kozmogóniától. Mi volt a kozmogónia? Az a égitestek keletkezésének és elmúlásának a történetének a tudománya, míg a kozmológia az a világegyetem pillanatnyi állapotának a leírását jelentette eredetileg. Ma ez teljesen összefonódott, mert kiderült, hogy a világ pillanatnyi állapotát nem lehet leírni anélkül, hogy az egyes objektumok keletkezését, meg az egész világnak a keletkezését és fejlődését figyelembe vennénk. Tehát ez a szó már elavult ilyen értelemben a kozmogónia, legfeljebb az ilyen kisebb dolgokra alkalmazzák, hogy a naprendszer kozmogóniája. Na, valamik az 50-es években foglalkoztak azzal, hogy hogy keletkeznek a galaxisok. Azóta is sokat foglalkoznak, és ma is az egyik legnehezebb problémája az asztrofizikának. Akkoriban Fred Hoyle kidolgozott egy ilyen modellt, hogy kezdetben volt a homogén gáz, ami betöltötte az univerzumot, azt a gravitáció összehúzta egy gázfelhővé, és a gázfelhőt, amikor a gravitáció elkezdte tovább összehúzni, az szétszakadt kisebb gázfelhőkre. Tehát nem egyre, nem kettőre, hanem pont ötre. Valamilyen módon sikerült kidumálni matematikának, öt kisebb felhőre szakadt szét. És azok tovább még kisebbekre szakadnak szét, szintén átlagosan ötre. És akkor így aprózódik, hogy ott rajzoltam, és ezt tessék tovább folytatni, nem a végtelenségig, hanem addig, amikor a kicsik azok már akkorák lesznek, hogy azok már csillagokká húzódnak össze. És akkor ezek a nagyobbak lennének a galaxis halmazok, a kisebbek, a szuperhalmazok, galaxis halmazok, galaxisok, azon belül a kisebb gömbhalmazok, és azon belül a csillagok. Tehát ilyen több lépcsős összehúzódási szerkezet. És az jött ki tehát ez már nem modell és nem ötletelés meg hasból fölírás, hanem bonyolult matematikai számításokkal azt hozta ki a Hoyle, hogy egy-egy ilyen objektumnak az átmérője az a tömegével arányos. Tehát pontosan egy olyan kifejezés, ami ott szerepel, hogy a tömeg arányos milyen? Hát ilyen volt a Fourier-Dalby féle modellben. Hogy az M az R-nek az első hatványával arányos. Az ott egy matematikai konstrukció volt, mindenki látta, hogy mennyire mesterséges és nevetséges. Ez egy dinamikai modell, más kérdés, hogy nem igaz, most már tudjuk, hogy nem így keletkeznek a galaxisok, de ez egy tudományosan értékelhető modell volt, mindenféle részletszámításokkal alátámasztva, hogy amikor az anyag szétszakadozik a gázfelhő kisebb felhőkre, akkor pontosan olyan módon változnak a méretek, hogy a tömeg a sugárnak, a méretnek az első hatványával arányos. Ez tehát egy olyan jellegű modell, az olyan jellegű anyagelosztáshoz vezetne, mint amit a Fourier-Dalby 1907-ben kitalált, és amit a Mandelbrot utóbb felfedezett, hogy hát van ilyen, és ez akkor leírható az ő fraktál fogalmaival. Ezek után azt mondja az ember, jó rendben van, volt egy mesterséges és nagyon láthatóan mesterkért matematikai modellünk, volt egy fizikai dinamikai modellünk, de mit látunk igazából az égen? Mit kell csinálni? Nézzük meg, hogy az égen egy adott pont körül rajzoljunk egy gömböt, és számoljuk meg, hogy hány galaxis van benne, mennyi a benne levő anyagnak a tömege. Rajzoljunk még nagyobb gömböt, megint számoljuk meg, és ábrázoljuk a tömeget a sugár függvényében. Hogyha a logaritmusát ábrázoljuk mind a kettőnek, akkor valami ilyen görbét kapunk. És ugye tudja az ember, hogy ha logaritmusokat ábrázolunk, akkor ennek a görbének a meredeksége adja pontosan az itt szereplő dimenziót. Hát azon a görbének a meredeksége 1,2. Nem 1, és nem 3, és nem 42, hanem 1,2. Nem egész szám. Na de ki mondta, hogy ide egész számot kell írni? Ugye mindenki tanulta a középiskolában, ha még el nem törölték, azóta, hogy a életkorokat látom, önök még akkoriban jártak, amikor még a betűket is tanították az iskolába. Szóval vannak olyan hatványok, ahol a hatvány kitevőben nem egész számokat ír az ember, hanem valami törtet, vagy valós számot. Ez is értelmezhető. És a logaritmus segítségével az ilyenek ábrázolhatók. Hát ez pontosan egy ilyen típusú elosztás, nem pont ugyanaz, mint a Fred Hoyle-féle modell, mert nem egy megy van a kitevőbe, hanem 1,2. Mi ez? Ez olyasmi csomósodás típust jelent, mint ez a Fourier-Dalby vagy a Hoyle-féle modell. Hogy lehet ezt megmérni? Hát például úgyhogy az elmondtam, hogy rajzolgassunk ilyen gömböket, vagy másképpen azt mondani, hogy galaxisok korrelációját számolgatják. Mi az a korreláció? Az olyan feltételes valószínűség. Tegyük föl, hogy itt van egy galaxis, akkor mi a valószínűsége annak, hogy tőle R távolságban van egy másik? Ez pontosan megfelel annak, amit az előbb feltételes kozmográfia elvnek mondtam. Hogyha nem teszem föl, hogy itt van egy galaxis, akkor a semmi körül nem rajzolok gömböt, és nem nézem meg, hogy a semmitől bizonyos távolságban mi van. De ha feltéve, hogy itt van valami, akkor attól bizonyos távolságban milyen valószínűséggel van valami, pontosan ilyen jellegű számolások, ennek megvan a megfelelő matematikája, följebb húztad. Na, ilyen jellegű számításokat végeztek, sokszor emlegettem, és most is sokszor fogom emlegetni majd itt ebben a sorozatban is Szalai Sándort, aki Pestről indult, és most Amerikában több egyetemnek is a professzora, és a kozmológiának sokféle ágában alkotott nagyot. Amikor még Pesten volt, akkoriban ilyesmikkel foglalkozott, hogy galaxisok korrelációját vizsgálta. Hát, hogyha a nagy távcsöves felvételek alapján, akkoriban a 60-as, 70-es években állították elő, először az olyan csillagtérképeket, amin a galaxisok szerepeltek. Olyan volt, mint egy hímzett csipke. Sajnos kerestem azt az ábrát, de sajnos nem találtam meg, lehet, hogy majd valamelyik alkalommal meg tudom mutatni. Megdöbbentő volt. Szóval az ember kirakta, nem ilyet kapott, mint ez az égből. Hát ezen úgy egyenletesen vannak elpötyözve a csillagok. A galaxisok eloszlás ábráján nagyon határozott struktúra volt felismerhető. Pontosan az ember érezte, hogy van benne valami, csak nehéz volt azt megfogalmazni. Nem véletlenszerű pöttyök voltak, és nem ilyen, hogy a gömböcskéken belül kisebb gömböcskék, hanem minthogyha egy csipke háló lenne, ilyen szálas jellegű szerkezet rajzolódott ki. Ez nagyon nehéz matematikailag megfogalmazni, mit is jelent az, hogy szálas szerkezet. És többen annak idején azzal foglalkoztak, hogy kell ezt matematikailag megfogni. Hogy milyen matematikai, milyen valószínűségelosztási fogalmakat kell kidolgozni, hogy azt, amit az ember szubjektíve érez, azt lehessen pontosan képletekkel megfogalmazni. Mit csinál az ember? Hát feldolgozza a valódi galaxisoknak a ábráját, megpróbál abból egy matematikai modellt csinálni, és aztán utána beveti a számítógépet, és a számítógéppel generál egy mesterséges ábrát, aminek ugyanilyenek a matematikai tulajdonságai. Persze, tessék elképzelni, akkoriban jöttek be az első ZX81-esek. Tehát olyan gépek voltak akkor az egyetemen, mert azelőtt meg olyanok voltak, ahol le kellett adni a lyukkártyát, és utána két hétig sorban állni, amikor kidobták, hogy a program nem futott le, mert két lyukkártya összeragadt. Szóval, amikor az első ilyen interaktív gépek, ilyen kis vackok megjelentek, azokat játékra használták az emberek, de hát szegény ember vízzel főz, ezzel már meg tudták csinálni a galaxisoknak az ilyen feldolgozását, és azzal generáltak olyan mesterséges ábrákat, amiknek a matematikai tulajdonságai a modellét reprodukálták, és az ember kinyomtatni is lehetett akkor egyszerűen, tehát hogy képernyőre kirajzoltatni, meg ilyenek. Olyan istentelen régen volt ez, alig 25 éve, szóval, na mindegy, mint a középkorban. Tehát az ábrákat aztán az ember elkezdte nézegetni, hunyorítani, és akkor hasonlít-e szubjektíve arra, amit a valódi galaxis elosztásokat. Nem, ez nem eléggé csipkés. Na hát akkor módosítsuk a paramétereket, csináljunk egy újabbat és nyomdassuk ki, vagy módosítsuk a matematikai modellt, addig, amíg nagyjából már szubjektíve megfelelt ennek. És akkor utána ezt lehetett vizsgálgatni, és természetesen, amikor van egy ilyen leírás, akkor utána a matematikai modell mögé meg egy dinamikai modellt kell alkotni, hogy na hát akkor hogy keletkezhet egy ilyen elosztás. És a későbbiekben ebben az irányba fejlődött tovább a dolog. Mindenesetre akkoriban, amikor az első ilyen korrelációkat megmérték, elég nagy anyag, hogy 1 millió galaxis tessék elkezdeni, alig fért be a számítógép memóriájába az adott halmaz. Ezt a függvényt kapták. Megjelent, minden, most nem akarom ennek a matematikai részleteit elmondani, ott megjelent a kitevőben egy ilyen -1,8. Hú, hát ez mérési adat. A kinyomtatott galaxis eloszlásból volt ez így felírva. az a furcsa, és van itt egy R0, ez egy ilyen hosszúság, hogy hány kiloparszek. Tehát földolgozták a galaxisokat, aztán kidolgozták a galaxis halmazokét is, és ugyanez a képlet jött ki. Tehát akkor ugye az egyik esetben az volt a valószínűség, hogy egy adott pontban van egy galaxis, akkor mi a valószínűség annak, hogy tőle R távolságban van egy másik galaxis? A másik esetben van egy galaxis halmaz, mi a valószínűség annak, hogy tőle bizonyos távolságban van egy másik halmaz? Ez a paraméter, ami itt van, ez más volt. Egyik esetben 5 megaperszeket kellett írni, másikban meg 25 megaperszeket. De a kitevő, ami ott van, az ugyanaz volt. Mit jelent ez? Hozzuk fel, nézzük ezeket a képeket. Tessék elkezdeni, hogy lefényképezze az ember az égboltnak egy bizonyos részét, itt látszanak galaxisok, és akkor kapunk ilyen kis pöttyeket. Most lefényképezzük egy nagyobb területet, akkor itt galaxis halmazok vannak, egy-egy ilyen pöttyön belül vannak ilyen kisebbek. Tehát ez az ábra, ez mondjuk itt van. És ezek után a galát fotós segéd kinagyítja őket, és egyforma képet tesz le elém kettőt, egyforma méretűt, és nem írta rá, hogy melyik volt az első felvétel, és melyik a másik felvétel, és nem tudom megkülönböztetni őket, mert tök úgy néz ki, ennek a kinagyított részlete, az pont olyan, mint az egész ábra. Mert egyforma méretre nagyítva őket, körülbelül ugyanolyat látok. Az ábrának egy része hasonló önmagához. Tehát pont ez a fraktáloknak az alapvető tulajdonsága. És ez a hasonlóság pont abban jelenik meg, hogy ilyen hatványfüggvénnyel írható le, és ott ugyanaz a kitevő szerepel mind a két esetben. Nyilván annak a kitevőnek annak kell valamilyen dinamikai magyarázatát adni. És a kiderült, hogy ezt az egészet pontosan így lehetett, egy ilyen formulával lehetett mind a kettőt leírni, a kisebb meg a nagyobb objektumok elosztására is ugyanaz a formula vonatkozott. Ez a képet, ott van meg az 1,8. Mit is jelent, hogy a képnek egy részlete hasonlít a nagyhoz. Ha kinagyítom, ugyanazt kapom. És azok az objektumok, amik így önhasonlóak, tehát a részleteik hasonlók az egészhez, pont ezek a fraktálok. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez, hogy fraktál. Hozzuk egy kicsit följön. Ugye már emlegettem, hogy ezeket a patológikus görbéket, amiket ugye matematikai kaleidoszkóp, meg matematikai furcsaságok címén szoktak mutogatni, ezek között szerepelt az úgynevezett Koch-görbe, vagy Hoppe-Hegg-görbe. Következő konstrukciót kell elképzelni, talán ezt sokan ismerik. Vegyünk egy ilyen egysennyi hosszúságú szakaszt. Osszuk három részre, és akkor itt most a közepére szerkeztünk egy egyenlő oldalú háromszöget, és most tekintsük ezt a négy kis piros vonalból álló alakzatot. Tehát ez volt a nulladik alakzat, ez most az első alakzat. Mennyi ennek a hosszúsága? Hogyha ez egy volt, akkor ez a egyharmadból négy darabot tartalmaz, tehát négy harmad ennek a hosszúsága. Most ismételjük meg a konstrukciót, hogy minden ilyen kis darabból elvégzem ezt, tehát ezt helyettesítem egy ilyen négyszeresen tört vonalon, meg azt, ami ott fölfelé ment, azt is. Ezt érezni? Akkor most mindegyik vonal meg négyharmadszorozott, tehát az egésznek a hosszúsága most már az egynek a négyharmadszorosának a négyharmadszorosa, tehát négyharmad a négyzetem. Annyit sikerült még megcsinálnom, hogy a harmadik konstrukciós lépést ott még lerajzoltam, de ezt tessék folytatni végtelen, szóval egyre cikcakosabb lesz. A Mandelbrotnak az egyik zseniálitása az volt, hogy amikor a könyvében produkált ilyen ábrákat, akkor az ember elhitte neki, mert olyan szuper volt nyomtatechnikailag és megszervezve, hogyha én egy nagyítóval ránagyítanék arra, akkor a részletekben látnám végtelen sokszor tovább, akármennyire nagyítom ki, ugyanígy érezem, nyilván nem ez volt, mert nyomtatechnikai pontokból volt összerakva, de olyan jól nézett ki az ábra, az ember azt mondta, hogy hát biztos, ha mikroszkóppal megnézni, még mindig látnám a további cikcakokat. Most, hogyha ezt úgy csinálnám, képzeljük el, hogy ez most nem egy ilyen négyszögből indulunk ki, hanem egy ilyen vagy nem egy egyenesből, hanem egy háromszögből, mindegyik oldalán megcsinálom, akkor először itt egy ilyen hatágú csillagalunknak, és az lenne egyre cikcakosabb. Vegyük észre, hogy a kerületével mi történik. Négy harmadal, újabb hatványokon, az végtelen ezt ad. A kerülete már annyira kanyargós, hogy a hossza végtelen. Ugyanakkor a bezárt terület az véges, hiszen egy ilyen körrel az egészet körül lehet venni, és benne marad a tehát véges területet végtelen hosszú határon, mert annyira kunkori. És ez erre az objektumra mondja azt, hogy hát ez már a görbénél görbébb, ugye görbe az egy ilyen kör, vagy egyenes, vagy ellipszis, de sikidomnak azért még nem, mert nem törti be, valahol a kettő között van. És erre alkalmas, ennek a jellemzésére a dimenzió fogalma. Mit is jelent a dimenzió? Nézzük meg. Vegyünk egy ilyen egyenes szakaszt. Képzeljük el most ezeket úgy, hogy ez egy drót. Meg lehet mérni mérleggel a tömegét. A tömege arányos a hosszával. Ha kétszer olyan hosszút veszünk, akkor kétszer olyan nehéz lesz. Most képzeljünk el egy síklapot. akkor most ezt meg fémlemezből képzeljük el. Ha kétszer akkor átveszünk, akkor négyszer olyan nehéz lesz, mert a területe már négyszer akkora. Képzeljünk el egy kockát. Ha kétszer akkor átveszünk, akkor nyolcszor olyan nehéz lesz, mert a térfogat már nyolcadik lesz. Tehát egyik esetben a méretével arányos, a másikban a méret négyzetével, a harmadikban meg a méret köbével arányos a tömeg. Vagy mondhatom, hogy veszem az egyiket, veszem a másikat, akkor kétszereztem, és a tömeg itt szintén kétszereződött. Itt kétszereztem a méretet, a tömeg négyszereződött, ott nyolcszorozódott. Tehát úgy lehet írni, hogy a nagyobbik meg a kisebb objektum tömegének az aránya, a méretek arányának az első, második és harmadik hatványával arányos. Ezt jelenti az, hogy ez az objektum egydimenziós, ez meg kétdimenziós, az meg háromdimenziós volt. Tehát ezt az arányt. Most akkor képzeljük el, hogy ezt általánosítjuk, hogyha nem egyet, kettőt, hármat írunk, hanem ide egy D-t írok, akkor azt nevezhetem a dimenziójának ennek az objektumnak. Most aki tanult logaritmust, azt tudja, hogy akkor ezt a képletet logaritmálva, akkor a D-t így ki lehet olvasni, hogy a tömegarányoknak a logaritmusa osztva a méretarányoknak a logaritmusával, ez a D. Azokban az esetekben ez visszaadja az 1, meg a 2, meg a 3 dimenziót. De most nézzük meg a Koch görbét. Nézzük meg. Ha megnézzük ezt, akkor húzd egy kicsit följebb a görbét. Nézzük meg, amikor innen átérünk ide. Ennek a méretnek ez hányszorosa? Láthatóan ez háromszorosa. Oké? A méret az háromszorosára nőtt, ugyanakkor a tömege hányszorosára nőtt. Hát ebből a kis izéből pont négyet kell itt elhelyezni, hogy megkapjuk az egészet. Tehát ennek a nagyobb izének a tömege az négyszerese az eredetinek, mert négyből van összerek, a mérete csak három lett. Tehát a méretek aránya az három, a tömegek aránya négy, tehát a fönti képletnek megfelelően a logaritmus négy per logaritmus háromat kell adajérni. Az ember veszi a függvénytáblázatát, vagy a zsebszámológépét, és kiszámítja, mennyi a logaritmus 4, meg mennyi a logaritmus 3. Aki jobban megtanulta a logaritmust, az is tudja, hogy tök mindegy, hogy tízes alapú vagy akármilyen alapú logaritmust veszünk, mert az arányokból kiesik, és azt kapja, hogy 1,26. Ez tört szám, ez nem egész szám. Míg az előző esetekben a vonalnál, a négyzetnél, a kockánál megkaptuk azt, amit a hagyományos értelemben az objektum dimenzióján értettünk, hogy 1-2-3 dimenziós, itt most ennél a görbénél 1 és 2 között kapunk valamit. És ez megfelel annak a szubjektív érzésünknek, hogy ez az izi, ez valamivel, hogy mondjam, jobban kiterjedt a síkban, mint a görbe, de azért még nem tölti ki a síkot. Hát az egydimenziósnál kunkaribb, de a kétdimenziót azt még nem éri el. És pont ez felel meg, hogy 1 és 2 között van a dimenziója. Ezeket hívják fraktáldimenziónak, tehát hogyha az ilyen módon ilyen tömegarányokkal vagy méretarányokkal definiált dimenzió, az nem egyezik meg a geometriailag értelmezett közönséges 1-2-3 egész dimenzióval, akkor hívjuk, hogy a fraktál az micsoda, az a tört latin szóból, fraktuszból származik, tehát ez egy tört dimenziós alakzat. Mandelbrot azt mutatta meg, hogy a világ tele van ilyenekkel. Ilyen például a felhők alakja. Felhőknek a felszínéről lehet ilyen statisztikát csinálni. Felhőknek a fraktál dimenzió az 2 és 3 között van. A felületeknél bolyhosabbak, de azért a térfogatot még nem érik el a három dimenzió. Aztán például megmérte a egyik híres példája Bretagne-nak a tengerpartjának a hosszát. Hogy kell azt megmérni? Például vesz az ember különböző méretarányú térképeket. És akkor ilyen körzővel végiglépegetek, hogy itt akkor egy öböl van, akkor itt egy félsziget, stb. Végig méregettem, megkaptuk, hogy utána hány kilométer a partvonal. Akkor vett egy nagyobb részletességű térképet, ahol addig egy öböl volt, azon kiderült, hogy annak már ilyen kunkari a partvonala, és akkor már egy nem 50 méteres léptékében, hanem 5 méteres lépés arányban mérte végig, akkor nagyobb méretet kapott. Tök megfelel a Koch görbének, csak nem ennyire szabályos. Ugye ezt szabályosan konstruáltuk. Az meg kunkari-kunkari, minél finomabb felosztásba vesszük, annál jobban kanyarodgat. És ott is lehetett egy ilyen típusú, a fönti bekeretezett képletnek megfelelően megmérni, hogy a partvonal hossza az hogy viszonylik a felbontáshoz, a mérethez, a térképnek a nagyításához. És abból lehetett így a dimenzióját kideríteni. És megcsinálta ezt a felosztást például a Dél-Afrika partvonalával, a Dél-Afrika térképeivel, meg Bretagne térképével. És kiderült, hogy Dél-Afrikánál 1,1, Bretagne-nál meg 1,3. És ezzel numerikusan tudta jellemezni azt, amit korábban csak úgy éreztünk. Az ember ránéz a térkép, és azt mondja, hogy a Bretagne partvonal a cakkosabb, mint Dél-Afrikáé. Itt is vannak öblök meg félszigetek, meg ott is, de az jobban cakkos. Érezni? Na most egy ilyet utólag az ember már most már tud numerikusan jelenezni, megmondani, hogy mennyiszer, hányszorosan, vagy mennyivel cakkosabb. Tessék elképzelni, hogy egy oceanográfus kolléga előjön azzal, hogy ő neki van egy modellje, hogy az adott típusú kőzetből készült partvonalakat az adott irányú és adott méretű hullámverés hogy marja le, és akkor mennyire lesz szakos a partvonal. És akkor elmagyarázza, hogy Dél-Afrikát gránitos kőzetek építik föl, még Bretagne az mészkőből készült, és akkor az északi szelek meg az ilyen hullámok duma, és akkor kihozza, hogy azért szakosabb. Az ember azt mondja, hogy ácsi. Nem ez van. Számolt ki nekem, hogy a te modelledből mi következik, hogy hány fraktál, mekkora fraktál dimenziósra fogja az adott kőzetet marcangolni az adott típusú hullám. Hogyha az jön ki neki a Dél-Afrikája 1,3, és Bretagne meg 1,4, akkor nem nyertél, mert nem annyi. Mert mi már megmértük, már nem dumálunk, hanem tudjuk numerikusan jellemezni. Egyszerűen olyan, mint amikor korábban csak azt mondták, hogy hát az egyik test melegebb, mint a másik. És akkor Celsius meg a többiek feltalálták a hőmérőt. És akkor már nem dumálunk, mondd meg, hogy hány fokos. Mennyi hőt kell befektetni? Hát melegíteni kell, nagyon. Nem nagyon, mennyire? Azt mondd meg, hogy konkrétan mennyi hőt kell vele közölni. A tudomány minden területén, egy olyan kialakult tudományágnál egy nagyon fontos és jellegzetes lépés volt az, amikor átértek a kvantitatív mérésre és kvantitatív jellemzésre. Utána lehet csak képleteket felállítani, addig csak magyarázunk. Filozófiai eszmefutatásokat nem lehet képletekbe foglalni, bár a posztmodernek megpróbálták. De ahhoz, hogy értelmes dolgot lehessen mondani, meg kell mondani, hogy lehet megmérni az adott mennyiséget. Hogy ketten megépítik a recept alapján a hőmérőt, és ugyanazt fogja mutatni. Nem magától értetődő. Hogy az ember vesz most, mit tudom én, Kínában és Albániában gyártott hőmérőket, vagy lázmérőket lehet kapni. Csak az orvos megkérdezi, hogy mivel mérted, és akkor át kell szorozni neki valamivel, mert tudja, hogy az egyik hőmérő ennyit csal, a másik annyit. Hát ez nem a legmegfelelőbb mérési módszer. És akkor oda már úgy írják be az adatokat, ezt a, hogy kell mondani, országra korrigált lázat kell bevezetni a korlapra. Egy rendes műszernél ilyesmit nem csinál az ember, tehát előbb tisztességesen, kvantitatívan jellemezni kell. Például azt, hogy a partvonal mennyire kanyargós, mennyire fraktál, ezzel a Mandelbrot által bevezetett fogalomrendszerrel lehet jellemezni. És akkor most visszatérünk ezekre az ábrákra, mit is jelentenek. Tehát hogy ez az így mondott jellemzett fraktál dimenzió nem egyezik meg a közönséges dimenzióval. Például, hogyha 1 és 2 között van a dimenzió, akkor ez olyasmi, mint amit az előbb láttunk, ez a Koch görbe, meg a partvonal ilyen rücskös görbe. Hogyha 2 és 3 között van, akkor ez egy ilyen bolyhos felület akar, vagy rücskös felület lehet. Lehet olyan, aminek 0 és 1 dimenzió között, mert mi lenne a 0 dimenziós alakzat, a pont, vagy 1 vagy 2 pont. Az egydimenziós az meg a vonal. Egy ilyen sűrű por, ami a vonal mentén eloszlik, és nem triviális eloszlásokat alkot. Már Cantor, aki a matematikai halmazelméletet kidolgozta, ő definiált ilyesmiket, és azzal foglalkozott. Ezt most úgy hívják azt az alakzatot, hogy Cantor-féle por. Tehát a számegyenes mentén pontok nem magától értetődő módon elszórva, tehát 0,72 dimenziósan, vagy valami ilyesmi. Na hát itt van ez, amit a brit szigetek partvonalára Mandelbrot megcsinált, ugye vonalzóan mérjük ezt a kanyargósságát. És nagyon sok természeti jelenségnél látott ilyesmit. És akkor most térjünk vissza a kozmikus anyag eloszlásához. Ugye ezt mondtam, hogy a sűrűségre egy ilyen képetet kaptunk, hogy az objektumok száma perat a térfogat, az a sugárnak a mínusz 1,8. Hatványával arányos, hát akkor szorozzuk meg az R-köbbel, és akkor megköpjük ezt a... Tehát ez mérési adat. Tehát a égboltról készült fényképek alapján leolvasott adat. Ha visszaszorozzuk, akkor azt kapjuk, hogy a adott térfogatban levő tömeg, az a térfogatnak, a sugárnak az 1,2. Hatványa van, mert a 3-hoz a mínusz 1,8-at kell hozzáadni, 1,2. Hatványával arányos. Tehát a kozmikus anyagnak a mért fraktál dimenziója, ez most akkor már nem duma, meg nem Fourier modell, ez mérési eredmény, a 70-es évek egyik fontos mérési eredménye, 1,2 dimenziósa, ez az eloszlás. Már rég messze vagyunk az Olbers paradoxontól. Ez a Fourier-Dalby modellt, meg a Mandelbrot-féle kozmológiát arra találták ki, hogy kimagyarázzuk az Olberst. De nem kell, mert azt másképp kimagyarázták. De ezzel a gondolatmenet alapján ténylegesen megmérték a kozmikus anyagnak egy tulajdonságát, hogy ilyen eloszlású. Mit is jelent ez? Húzd följebb egy kicsit. Hogyha pont egy lenne a dimenzió, az azt jelenti, hogy egy szálszerű szerkezetű anyag lenne. Ha szálakban helyezkedne az anyag, azok egydimenziós alakzatok lennének, és ilyen szálakból lenne megszőve a világ. Kiderült, hogy ténylegesen ilyesmiket látunk, az, amit a galaxis képekről mondtam, hogy ilyen, mint egy horgolt csipke lenne. Azt persze úgy kell elképzelni, hogy ilyen térbeli csipke, és annak a vetületét látom én az éggömbre. Tehát még azt is fel kell oldani, hogy az egy térbeli alakzat, és akkor valahogy össze van vetítve, hogy hogy nézhet ki akkor igazából térben ez a habos jellegű szerkezet. Hát kiderült, hogy ilyen szálak csak egy kicsit bolyhos szálak. Ez még csak matematikai leírás. Tehát itt van né, hogy csak 20 följebb. Tehát ilyen bolyhos szálakat jelent. Mit jelent ez, hogy pont ilyen? Menjünk tovább. Minek felel meg ez a tudomány elméletben egészen menjen följebb? Hoppá! Akkor már jövök ide inkább, köszönöm, fogom innen. Logikailag ez annak felel meg, amikor Kepler kitalálta az ellipsziseket. Ugye mindenki tudja, hogy Kepler hogy találta ki az ellipsziseket, jó helyre nősült be. Tihadán Brahe, aki egyik nagy kísérletezett, tehát megfigyelő csillagász volt, még a távcső előtti korszakban, például olyan, amikor épített egy nagy épületet, és a megfelelő szögek voltak, odaállt a sarkába, és akkor lehetett nézni a csillag, mikor megy a épület felső sarka mellett, és ezzel tudott pontosan a szögeket mérni. Évtizedeken át gyűjtötte a különböző például bolygóknak a égi pozícióit. És Kepler nagyon meg akarta szerezni ezeket az információkat, és akkor mindenféle zavaros ügyek voltak, le van írva például a Köztlennek az Alvajárók című könyvében, hogy miféle ilyen fúrás, faragás, stb. Végül is Kepler megkapta Brahe-nek az állását, és megkapta az adatait. És azokat az adatokat dolgozta fel aztán, ugye nem volt hozzá se kompjútere, se szögfüggvénytáblázata már volt, de ilyen nagy kézzel lottolla körmölt színusztáblázatok meg ilyesmik, és ezeknek a segítségével fejtette vissza a Marsnak az éggömbön megfigyelt pozícióiból az, hogy mi megyünk az egyik ellipszisén, és ahhoz képest egy másik síkban levő ellipszisen változó sebességgel mozgó objektum, és a kettő egymáshoz képest hogy néz az égen, tessék utána csinálni, és aztán töprengeni számítógéppel is elég macerás lehet ezt most ugye megcsinálni. Ő ebből visszafejtette az információkat, és leolvasta azokat a törvényeket, hogy a bolygók ellipszis pályán vannak. Mi ez? Ez a leírás szintje. Van egy jelenség, amit nem értünk. Megfigyeljük, megtaláljuk benne a szabályt, kijön az, hogy ellipszis. Értjük, hogy miért ellipszis? Nem, de megfigyeltük és leírjuk. Ezen a szinten vagyunk. Amikor leolvassuk az égboltról, a tapasztalati anyagból, hogy az anyagelosztás 1,2 dimenziós, akkor megtaláltuk azt a matematikai módszert, amivel a furcsa eloszlást jellemezni lehet, az, hogy a diffraktál dimenzió 1,2, megtaláltuk magát a számértéket, hogy mi ez. Tehát a jellemzés módszere a fraktál dimenzió. A számértéket ezzel le tudtuk számítani. Kepler például kimért, hogy mennyi annak az ellipszisnek az excentricitása, mennyire lapult a Mars pályájának az ellipszise. Hogy miért ilyen, azt nem tudta. Következő lépés volt a dinamikai magyarázat, amikor Newton már kitalálta egyrészt a megfelelő matekot, meg a gravitációs törvényt, és a gravitációs törvényből ő levezette, hogy a bolygóknak ellipszis pályákon kell menni. Ez már a magyarázat szintje. Ebből ki kell jönni annak, amit korábban leolvastunk az égről. Ha nem jött volna ki, akkor nem Keplernek nincs igaza, nem Newtonnak rossz a törvénye. Mert abból nem jön ki az, amit már láttunk az égen. Fizikában vagyunk, természettudományban mindig a tapasztalat a döntő tényező. Tehát ha egyszer leolvastunk egy ilyen matematikailag igazolt valamit, hogy ellipszisen mozognak, hát akkor annak kell kijönni az elméletből, különben rossz az elmélet. Persze egy elmélet többet is tud. Newton törvényből az is kijön, hogy lehet parabola pályán, meg hiperbola pályán is mozogni. Tehát, hogyha kívülről bejön valami naprendszerbe, és áthalad rajta, akkor nem ellipszis pályán megy, hanem hiperbola. Tehát ilyet nem figyeltek meg, de elképzelhető ilyesmi. Tehát létezhetnek ilyen mozgások is. Az elmélet többet tud, mint hogy reprodukálja azt, amit már korábban is észleltünk. De például többet tud olyan értelemben is, hogy megmondja azt, hogy egy másik csillag körül, hogy keringenek a bolygók. A körül is ellipszis pályán, csak mások, például a Kepler harmadik törvényében szereplő arányos segítényezők mások, mert azok a másik csillagnak a tömegével arányosak. Vagy például megmondja azt is, hogy ha a Jupiter körül vannak holdak, azok is ellipszis pályán keringenek, és azokra is érvényes a Kepler harmadik törvénye, csak más együtthatókkal. Ezt Kepler törvényeiből nem lehet kiokoskodni. Ehhez már az a mélyebb elmélet kell. Na most ezen a szinten ott vagyunk, hogy van ez a dinamika. Van ez a geometriai leírás, hogy milyen az anyag eloszlás, de nincs meg a dinamikai modell. Tehát olvassuk el. Tehát ugye volt az Olbers paradoxon, és kitaláltak mindenfélét. Egyebek között, ugye Fourier Dalby először egy nagyon mesterkélt modellt. Charlie ezt statisztikussá tette, hogy ne legyen annyira mesterkélt, de ez még mindig csak egy matematikai okoskodás. Akkor csináltunk galaxis statisztikát, az már a valódi anyagnak a leírása. És a Vanderbilt által kidolgozott matekkal azt kvantitatívvá tudtuk tenni, le tudtuk olvasni azt az adatot, hogy 1,2. És ezt a Vanderbilt úgy értelmezi, mint fraktál dimenziót. És akkor most már azt mondhatjuk, hogy a világnak az általunk megfigyelt részében, a kozmikus anyagnak az eloszlás függvényében a dimenzió 1,2. Ez egy mértanat. Olyan, mint amikor Magellán körülhajózta a Földet, addig vitatkoztak, hogy mekkora a Föld. Kolumbusz már azt hitte, hogy ő körbe fog érni. Egy hónapi utazással eléri Japánt. Aztán kiderült, a Föld nagyobb, és ő még csak egy részét tette meg a kerületnek. Na, amikor Magellán körül hajózta, akkor onnan már nincs vita, hogy mekkora. Akkor tudták, hogy a Földön még vannak fehér foltok, amit még nem fedeztek föl, de rajzoltak egy földgömböt, amire a már ismert részbe rajzolták, és már csak ide kell. Ide már nem lehet újabb kontinenseket képzelni, mert már nincs egyszerűen hely. Ezt egyszer lehetett megtenni a földrajz történetében, vagy megmérni a Föld kerületét, ugyanígy a kozmikus anyag eloszlás függvényére szeretett megmérni. Ez egy olyan adat, amit minden későbbi elméletünknek, ha majd lesz rá dinamikai modell, akkor reprodukálni kell. És ezután már az a következő lépés, hogy részleteiben ki kell dolgoznunk, hogy na vajon hogy is keletkezett ez a szálas szerkezet. Ma már ott tartunk, ezóta eltelt 30 év, hogy mostanában, mióta a sötét anyagról, amiről később majd részletesen fogok beszélni, sötét anyagra vonatkozó hipotézisek, meg annak az eloszlására és dinamikára vonatkozó hipotézisek vannak, és arra, hogy is keletkeztek a galaxisok, a sötét anyag összehúzódott, utána az behúzta az egyéb anyagokat, és abban, hogy alakultak ki a galaxisok. Ezekből a modellekből esetleg már reprodukálni lehet, és le lehet vezetni ezt az 1,2-t. Tehát most ez akkor már nem mért adat lesz. Az elején volt arról szó, hogy a proton tömegét azt is meg lehet mérni, de le is lehet vezetni valami mélyebb elméletből. Hát ezt az 1,2-t is le kell vezetni. És mivel ezt most már ismerjük, ezért ha valaki egy ilyen galaxis keletkezési sötét anyagos vagy másfajta modellt kidolgoz, akkor megkérdezzük tőle, ne csak dumálj, ne csak magyarázd, számolt ki a te modelletből, milyen lesz az anyagnak a fraktál dimenziója, milyen lesz az eloszlása. És akkor, hogyha kijönnek az 1,2 és egyéb adatok, amiket még azóta megmértek, akkor mondhatjuk, hogy ez egy komolyan vehető dinamika elmélet. Tehát ez a leírásnak a szintje. És ez az érdekesség, hogy amikor a közönséges fizika és a csillagászati alkalmazás között egy paradoxon találtunk, egy ilyen ellentmondást, a Olbers paradoxon, az annak a feloldására kidolgozott egyik matematikai ötlet, egészen másra alkalmassá vált, és alkalmas lesz most majd a következő évtizedekben, amikor ezt részletesen kidolgozzák, a galaxis keletkezésnek a dinamikájának a leírására és ennek az ellenőrzésére. Tehát a paradoxonokban végül találtunk valamit, tanultunk valamit, és a fizika is, meg a csillagászat is ezzel gazdagodott. Köszönöm szépen már a figyelmet!